Áldás, békesség, szeretettel köszöntök mindenkit Isten igéjével. Ézsaiás könyve 41. fejezetében így szólít meg bennünket Isten igéje. De te szolgám Izrael, Jákob, akit kiválasztottam, barátomnak, Ábrahámnak utóda. A föld végén ragadtalak meg, annak széléről hívtalak el. Ezt mondtam neked, szolgám vagy, kiválasztottalak, nem vetlek meg téged. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a szent lélek közösségében. Amen. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint írva található Mózes első könyvében, a 39. fejezetben. Amikor Józsefet Egyiptomba vitték, megvásárolta őt az izmaeliektől, akik odavitték egy egyiptomi ember, Potifár, a fáraó főembere, a testőrök főparancsnoka. De az Úr Józseffel volt, ezért szerencsés ember lett, és egyiptomi urának a házában élt. Látta az Úr, hogy vele van az Úr, és mindazt eredményessé teszi az Úr, amihez hozzáfog. Megnyerte József a jó indulatát, és a házi szolgája lett. Azután háza felügyelőjévé tette, és rábízta egész vagyonát. Attól fogva, hogy házának és egész vagyonának a felügyelőjévé tette, megáldotta az Úr az egyiptomi ember házát Józsefért, és az Úr áldása volt egész vagyonán, ami a házban és a mezőn volt. Ezért Józsefre bízta egész vagyonát, és semmire sem volt gondja mellette, legfeljebb csak arra, hogy megegye az ételt. Józsefnek szép termete és szép arca volt. Ezek után az történt, hogy Józsefre szemet vetett urának a felesége, és ezt mondta, háj velem! Ő azonban vonakodott, és azt felelte ura feleségének, nézd, az én uramnak semmi gondja sincs mellettem háza dolgaira, és rám bízta egész vagyonát. Senki sem nagyobb nálam ebben a házban. Semmit sem tiltott el tőlem, csak téged, mivel te a felesége vagy. Hogyan követhetném el ezt a nagy gonoszságot, vétkezve Isten ellen? Bár az asszony nap mint nap ezt mondogatta Józsefnek, ő mégsem hallgatott rá, hogy mellé feküdjék és vele legyen. Egy napon az történt, hogy bement József a házba a munkáját végezni, és a háznép közül senki sem volt a házban. Ekkor megragadta őt az asszony a ruhájánál fogva, és azt mondta, háj velem! Ő azonban otthagyta ruháját az asszony kezében, futásnak eredt és kiszaladt. Amikor az asszony látta, hogy kezében hagyta a ruháját és kifutott, összehívta a háza népét, és ezt mondta nekik. Nézzétek, egy héber embert hozott hozzánk, és az csúffá tesz bennünket. Bejött hozzám, hogy velem háljon, de én hangosan kiáltottam. Amikor meghallotta, hogy hangosan kiáltozni kezdek, nálam hagyta a ruháját, futásnak eredt és kiszaladt. Az asszony magánál tartotta József ruháját, míg az ura haza nem jött. Akkor így beszélte el neki a dolgokat. Bejött hozzám a héber szolga, akit idehoztál hozzánk, hogy csúfá tegyen engem. De amikor hangosan kiáltozni kezdtem, nálam hagyta a ruháját, és kifutott. Amikor az ura meghallotta feleségének a szavait, amelyeket neki mondott, ilyen dolgokat tett velem a szolgád, akkor haragra gerjedt. Fogta Józsefet az ura, és abba a börtönbe vetette, ahol a király foglyait tartották fogva, ott volt börtönben. De az Úr Józseffel volt, hűséges maradt hozzá, és kedvelté tette a börtönparancsnok előtt. A börtönparancsnok Józsefre bízta mindazokat a foglyokat, akik a börtönben voltak, és ő dolgoztatta mindazokat, akik ott dolgoztak. A börtönparancsnoknak nem kellett törődnie semmivel, ami rá volt bízva, mert az Úr Józseffel volt, és eredményessé tette az Úr, amihez hozzáfogott. Isten áldása legyen a hallott szentigén, hogy teremjünk bőgyümölcsöt a mi Istenünk dicsőségére, jöjjetek ezért imádkozzunk. Mennyei édes atyánk, köszönjük neked a te igédet, amelyet az imént hallottunk. Köszönjük, hogy ebben a rekkenő hőségben a te szavad felüdíti a mi lelkünket. Jól esett hallani ezt a történetet, amelyet talán a minap olvastunk, bibliaolvasó vezérfonalunk útmutatása nyomán a Szentírásból, de egyébként is kedves emlékeket ébreszt bennünk, hiszen legtöbben, talán mindnyájan gyermekkorunkban is tanultuk, ezeket a történeteket, az ősatyáknak a történeteit, és kedves volt számunkra József története is. Köszönjük neked, Urunk, hogy ez nem csak egy gyermekkori történet, nem csak egy olyan eseménynek a leírása, amellyel kedvelté lehet tenni a gyermekisten tiszteletre járást az egészen kicsiknek. Nagyon is fontos, sőt életbe vágóan fontos üzenete van a számunkra is. És azért könyörgünk hozzád, Urunk, ezen az Isten tiszteleten, hogy add meg nekünk a te igéd megértésének lehetőségét. Nagyon fontos ez számunkra, Urunk, mert ha te nem szólsz, a szó a fülig érhet. Szívig biztosan nem jut el, és nem lesz annak semmi foganatja, semmi értelme. Így esedezünk, Urunk, talán otthonunkból eljöve is már, de itt a templomban is az ige hirdetőjéért. Hadd tudja elmondani azt, amit te bízol rá. És könyörgünk magunkért, hallgatókért, adj nekünk értelmes és engedelmes szívet. Hadd tudjon lecsillapodni bennünk sok-sok érzés, gondolat, és hadd tudjuk megüresíteni magunkat, hogy általad meggazdagodhassunk. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik nem lehetnek közöttünk, talán azért, mert ebben a rekkenő hőségben nem mertek elindulni, még ebben a reggeli órában sem. Könyörgünk azokért, akik betegségük miatt vannak távol. Imádkozunk azokért, akik lábadoznak, akik kórházi ágyon fekszenek, adj nekik, Urunk, gyógyulást, mielőbbi felüdülést, testben, lélekben egyaránt. És könyörgünk hozzád, Urunk, az ő számukra is, a mi számunkra is mutasd meg azt, hogy nincsen semmi sem ebben a földi életben a te akaratod, rendelésed nélkül. Így akarjuk elfogadni a te kezedből a jót és a rosszat, az áldásokat és a próbákat is. És könyörülj rajtunk, Urunk, hogy így szólalhasson meg ma közöttünk a te ígéd, érthetően, szívig szólóan. Jézus Krisztusért, ami megváltónkért könyörgünk, hallgass meg bennünket. Amen. Kedves testvérek, az az ige, amely alapján Isten üzenetét hirdetni szeretném, írva található az imént már hallott ige szakaszban. Mózes első könyve 39. fejezetében, a második vers első részében. De az Úr Józseffel volt. Kedves testvérek, csütörtökön kezdtünk el József életével foglalkozni az Isten tiszteleten. Láttuk, hogy meggyűlölték őt az ő testvérei. Láttuk azt, hogy az apja Jákob kivételezése volt ennek az oka elsősorban, és láttuk ennek a folyamatait, a lépéseit, ahogy mindez kialakult, ahogy végbe ment. És láttuk azt is, hogy miért gyűlölték a testvérek, hogy végtelenül, és azt tudtuk mondani, hogy végül is a logikáját fel lehet ismerni a történetben, mindannak a helyzetnek, ami kialakult. Értjük, hogy miért szerette jobban Jákob Józsefet, de helytelen volt, hogy így cselekedett. És értjük azt, hogy miért gyűlölte a 11 testvér őt, de helytelen volt a haragjuk, a gyűlöletük. Nem tudunk vele azonosulni, és nem ez a megoldás. Mindezeknek az lett a következménye, amit a csütörtök Isten tiszteleten sokszor hallottunk. Így hangzott az, eladtuk testvérünket. Eladtuk testvérünket. Ma innen folytatjuk az események vizsgálatát, és keressük, hogy mit üzen Isten számunkra József életén keresztül. Az első és talán az egyik legfontosabb üzenet az, hogy Isten kiválaszt. Hogy Isten kiválaszt. Az Úr választ ki mindig embereket valamilyen céllal, valamilyen feladatra, valaminek a végrehajtására. Valamit szeretne véghez vinni általunk, az emberek által. Itt, ebben az esetben Józsefen keresztül akarta Isten megmenteni az ő népét, és sok más népet is, akiket sújtott később a kialakuló éhínség. Isten úgy döntött, hogy József lesz az, akin keresztül majd a szabadulást nyújtja a népnek. Józsefet választotta ki az Úr arra, hogy szabadítást nyújtson, gyakorlatilag, hogy szabadító legyen. Pedig biztosan volt Józsefnél ügyesebb, erősebb, talán még okosabb is. Talán még a testvérek között is. Voltak bőven, 11 másik testvére volt,
És látjuk azt, hogy a többiek le is nézték őt. Talán azt mondták, ez egy kényes suhanc, egy senki. És Isten mégis azt mondja, hogy én kiválasztalak. Mert Istennek a kiválasztása nem az érdemeinktől függ. Nem attól függ, hogy mi milyen derék és nagyszerű, milyen csodálatos és elismerésre méltó emberek vagyunk. Mi mit tettünk le az asztalra? Azt mondja Isten, azért választ ki, mert szeret. Ez a végső indok. Mert szeret. És nem azért, mert mi méltóvá tettük magunkat rá. Isten kiválaszt ma is tervei megvalósításához embereket. És jó, ha megértjük, boldogok és áldottak vagyunk, hogyha mi ebbe az ő kiválasztásába be tudunk állni. Ha valamilyen feladatot mi végre tudunk hajtani az ő dicsőségére, sokszor egészen kis dolgot, máskor talán nagyobbakat. Boldogok vagyunk, ha már megtapasztaltuk, hogy egy-egy dologban Isten eszközei lehetünk. Ez egy nagy megtiszteltetés. Nagyon nagy megtiszteltetés, amikor valaki az Isten nevében be tud menni valakihez a kórházba. Felüdíteni, vigasztalni. Sokszor többet jelent egy hívő testvér ott léte, rövid imádsága, egy-egy ige, vagy akár csak egy igéskártya odaadása annak a betegnek, mint az, hogy mellette van az orvos vagy a nővér. Óriási dolog az, ha itt lehetek az Isten házában is szolgálhatok, akár egy templomtakarításban, akár egy fűnyírásban, akár egy rendezvény előkészítésében, megszervezésében, és számtalan olyan dolog van, amiben Isten örömmel számít szolgálatomra, segítségemre. És nagy dolog, hogyha ezzel valaki tud élni. Ugyanakkor van, hogy egy-egy feladatra az ember még nem alkalmas. Ilyenkor Isten felkészít rá. Sőt, azt kell mondanunk, hogy gyakorlatilag szinte semmilyen feladatra nem vagyunk alkalmasak. Ha másért nem, akkor azért, mert nem vagyunk elég alázatosak. És Isten azt mondja, bíznék rád feladatot, de nem vagy még készen rá. Szeretnék nagy dolgokat véghez vinni, talán a világ szemében pici, de az én országom építésében nagy dolog. Szeretném ezeket rajtad keresztül végrehajtani, de nem vagy készen rá. Így volt ezzel József is. József volt kiválasztva, de láttuk, hogy az, amit a testvérek mondtak róla, az azért nem volt túlzás. Ő tényleg egy suhanc volt, egy tinédzser, ráadásul egy elkényeztetett kölyök. Aki valóban csak látta azt, hogy hogyan kell dolgozni, de azt, hogy ő maga is részt vegyen a munkában, nagyon-nagyon kevésszer gyakorolta. Mindentől óvva volt. Mindent igyekeztek tőle elzárni, nehogy valami nehézségben legyen része. És Isten éppen ezért sok szenvedést engedett neki azért, hogy a szenvedés kohójában kiégesse belőle a salakot, és megedze, hogy alázatra tanítsa. Azt olvastam, nem tudom igaz-e, állítólag a papagájokat úgy tanítják meg beszélni egy-egy szónak a kimondására, hogy a kalitkájukat letakarják. Sötétség borul rá, és aztán elkezdik ismételgetni mindig ugyanazt a szót. Állítólag azért kell letakarni, mert egyébként nem tanul meg semmit. Mert mindenre figyel, mindent néz, minden érdekes, és hiába kezdik el mondani neki ugyanazokat a szavakat, nem figyel rá. De ha le van takarva, akkor minden izgalmas, amit hall, és ha csak egy szót, azt az egy szót hallja, amit ismételgetnek, akkor megjegyzi, és elkezdi visszamondani. Testvérek, nem tudom még egyszer, hogy ez igaz-e, hogy így van, de az biztos, hogy Isten sokszor így cselekszik velünk. Letakar bennünket. És sokszor a szenvedés leplével. Van, amikor azt kell tennie, hogy a szenvedésnek a palástját takarja ránk, mert nem vagyunk képesek rá figyelni. Talán még Bibliát is olvasunk. Talán még imádkozunk is rendszeresen. Itt vagyunk Isten tiszteleten, de közben ott zötyög zakatol a fejünkben a saját életünk, a saját gondolataink, a saját véleményünk, a saját elvárásaink, a saját terveink, a saját bajaink. Mi saját magunk vagyunk a saját életünk középpontjában. És azt mondja Isten, nem tudok veled beszélni. Nem tudok hozzád szólni. Mert hiába beszélek, nem hallasz. Nem figyelsz. Csak önmagad körül forogsz. Minden csak önmagad perspektívájából nézel. Mindent az alapján ítélsz meg. Nekem mi jó és mi nem jó. És én így nem tudlak téged használni. Pedig szeretnélek. Pedig szeretnélek. És akkor Isten képes megtenni azt, amit megtett Józseffel. Akkor most szépen letakarlak. Most jön a szenvedés. A megpróbáltatás. Nem a kísértés, mint ahogy arról beszéltünk Biblia órán, hogy Isten bűnbe visz, hanem az a rész jön, amikor muszáj elcsendesedni. Amikor Isten, ahogy a Zsoltáros mondja, elől, hátul, oldalt, mindenütt körülzár, és már nincs kiút csak fölfelé. Amikor már senkihez nem lehet szólni. Amikor már senkitől nem jön segítség. Van is egy ilyen ifjúság énekünk, ha mástól már segítség nem jő, messzünnen hív téged ő. Amikor már senkitől nem jön segítség, amikor már nem tudok semmibe kapaszkodni, amikor már minden kihullik a kezemből, mert látom, hogy teljesen reménytelen a helyzetem, akkor Isten elkezd tudni tanítani. Elkezd tudni velem beszélni. És elkezd tudni felkészíteni arra, amit végre akar hajtani rajtam, rajtunk, általunk. Sajnos sokan vannak, de legyünk őszinték, sokan vagyunk, akik lázadozunk a szenvedések ellen. És azt mondjuk, hogy miért van ez? Miért adta ezt Isten? Miért büntet engem Isten? És ami talán a legjobban fel tud zaklatni, amikor azt hallom, hogy valaki azt mondja, elhagyott az Isten. Miért van ez? Nekünk hívő emberekként, Krisztus követő emberekként ezekben a helyzetekben hálát kellene tudnunk adni. Isten készít valamire. Talán terve van velem, és még nem vagyok készen, és készít. Áldott legyen a neve, hogy nem csak vagyok, nem csak létezek, hanem méltónak érez rá, hogy én az ő szolgálatában legyek. Na és aztán itt felvetődik mindig ez a kérdés, de mi az a szolgálat? Az előbb már érintettem, de most hadd mondjak egy még konkrétabbat. Amit igazán-igazán jól megértünk ezekben a napokban, ebben az órában. Az Úr Jézus azt mondja, ha valaki a legkisebbek közül, ha valaki ezeknek a kicsinyeknek adott egy pohár vizet az én nevemben, ugye emlékszünk rá? Ugye milyen meleg van? Ugye milyen jól fog esni majd az Isten tisztelet után egy pohár víz? Amit ezen a héten a presbiterek készítettek elő, a jövő héten meg majd mások. Egészen pici dolog. Egészen kicsi dolog. Mit jelent egy pohár vizet adni? Semmi. Szó szerint semmi. Ide van készítve nekem is. De milyen jó, hogy van. Hogy volt valaki, aki ide tette. Aki gondoskodott róla. Mennyivel másképpen megyek ki az Isten tiszteletről, és akik jönnek a tízesre, mennyivel másképpen jönnek be, hogy a hosszú út után, mert van, akinek idős fejjel 2-300 méter is hosszú, magukhoz vehetnek majd itt fent a templom előtt egy pohár vizet. És itt csak egy pohár vízről volt szó. De aztán, ahogy mondtam, ott van az, hogy meglátogathatunk beteget, hogy imádkozhatunk másokért, nem tudunk aludni, nem a tévét lőjük azonnal, hanem összekulcsoljuk a kezünket, és közben járunk, végigmegyünk. Falusi emberek el szokták mondani, hogy éjszakánként nem tudok aludni, és végigmegyek az összes házon a faluban, hogy hány helyen laknak még, és a hívők meg azt mondják, imádkozom ezért, azért, amazért az emberért. Mennyi szolgálat. És Isten készíteni akar. De ha magunkkal vagyunk csak elfoglalva, akkor csak magunkról fogunk gondolkodni, magunkkal fogunk foglalkozni, és Isten nem tud használni. És testvérek, nagyon örülnék neki, ha nem lenne igazam. Az egyik legboldogabb ember lennék, ha tévednék. De nem csak én, hanem sok-sok hívő ember látja azt, hogy talán közeledünk afelé az idő felé, amit annak idején átéltek, Dánielék is. Amikor azt mondták, hogy le kell borulni az előtt, az állókép előtt, kell azt imádni, magasztalni, És ha nem teszed, majd bedobnak a tüzes kemencébe. Lehet, hogy minket nem fognak majd ilyennel zaklatni, de látjuk az idők jeleit. Nem feltétlenül egy Krisztus központú világ felé haladunk. Nem úgy tűnik, hogy azok vennék át a hatalmat az egyes országokban, akik az Isten uralmát szeretnék építeni. Készen leszünk akkor úgy megállni, mint József. Mert József ott volt a szenvedések kohójában, és csak annyit kellett volna mondani ennek a nőnek, Potifár feleségének, hogy oké, bújjunk ágyba. És azt mondta, hogy nem, én ezt nem teszem. És kockáztatta a börtönt, amit aztán meg is kapott, a még több szenvedést. Pedig a testi vágyait milyen nagyszerűen kiélhette volna. Milyen csodálatos lett volna, szép nő volt biztosan a felesége Potifárnak. És azt mondta, hogy de én az Istené vagyok. Magának választott. Nem tehetem ezt. És nem is fogom megtenni. És lehet fog jönni idő, amikor kecsegtetni fognak sok mindennel. Nem kell az Istent olyan komolyan venni. Nem kell az egyházat komolyan venni. Nem olyan lényeges az. Gyere velünk. Fogjuk-e tudni azt mondani? Az Úré vagyok. Elválasztott engem. Mert nekünk olyan Urunk van, aki ugyanezt megtette. Jézus Krisztusnak azt mondták a kereszten, szállj le onnan, hiszünk neked. Mindent elhiszünk, csak gyere le onnan. És azt mondta Jézus, nem. Pedig mi tudjuk, hogy vért verejtékezett, nem vágyakozott erre a rettenetes szenvedésre, ami rávárt a kereszten, aztán a pokol minden kínjaiban. De azt mondta, hogy én erre vagyok elküldve. Erre áldoztam az életemet, hogy az embereket megváltsam, hogy örök életük legyen. És Jézus Krisztusban vagyunk mi kiválasztottak. Kiválasztottak lehetünk egy szolgálatra is, de mindnyájan kivétel nélkül elválasztottak vagyunk az üdvösségre. Arra az üdvösségre, amely minden értelmet felülhalad, arra az üdvösségre, amelybe angyalok vágyakoznak betekinteni, arra az üdvösségre, ami megvígasztal és békességet ad minden nyomorúság között, és arra az üdvösségre, amit sokan támadnak, amit sok-sok támadás ér. Ne vedd komolyan az Urat. Engedd el, ne törődj vele. Testvérek, kiválasztottságunkban, az Úr mellett való elköteleződésünkben maradjunk erősek. Álljunk meg szilárdan és rendíthetetlenül. Mert nekünk olyan Istenünk van, aki azt íratta le ebben a bibliai történetben, három ízben is ebben a rövid fejezetben, de az Úr Józseffel volt. Az Úr Józseffel volt. Akkor is, amikor megkapta a cifraruhát, akkor is, amikor a saját testvérei az életére akartak törni, amikor eladták rabszolgának, amikor teljesen jogtalanul börtönbe került, mindvégig vissza-vissza cseng, mint egy refrén. Az Úr Józseffel volt. És ha mi kiválasztottságunkban megmaradunk, akkor mi magunkról biztosan, de talán a körülöttünk lévők is azt fogják mondani, ezzel az Úr van. Ott van mellette. Áldottá teszi a nyomorúságokban is. Van, amikor megadatik, olyan testvértől kell búcsút venni egy temetés alkalmával, akinek az élete prédikál. Akinek az élete prédikál. Vannak olyanok, akiket úgy temetünk el, hogy tel is tele van az élete szenvedéssel. És amikor a temetési istentiszteleten röviden elmondjuk az életutat, akkor talán azok, akik esetleg részt vesznek rajta, és ritkábban vannak az istentiszteleten, vagy kevésbé ismerték azt a valakit, talán azt jut az eszükbe, hogy bírta ezt, és talán azt is hozzáteszik ilyen derűsen, vagy ilyen békességgel, hogy tudta ezt hordozni. És olyan jó, ahogy mondtam is, ilyenkor az élete prédikál, mert hozzá tudom tenni, vagy én, vagy más, aki szolgál, hogy az Úr volt vele, hogy belekapaszkodott, hogy őtőle volt minden, minden forrása, minden öröme, minden békessége, és most, hogy elment, ő tudja, és mi tudjuk, hogy az Úrnál van. Hát erre vagyunk kiválasztva, testvérek. Az Úrral élni, boldogan, szolgálva őt, szenvedések között is látva azt, hogy Isten talán még nagyobbra készít fel, és be akar állítani, hogy az ő dicsőségét hirdessük. Ebben legyünk eszközök. Amen. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy kiválasztasz bennünket, kiválasztottál az örök életre, és köszönjük, Urunk, hogy nem azért, mert mi olyan különleges emberek vagyunk, hanem te mindenkit kiválasztottál az üdvösségre, minden emberért kivétel nélkül odaadtad az életedet. Köszönjük neked, Urunk, ezt a végtelen kegyelmet, és legfőképpen azt, hogy mi ismerhetünk téged. Talán azért, mert olyan családban nőttünk fel, ahol szinte az anyatejjel magunkba szívtuk az imádságot. Köszönjük, Urunk, ha olyan családban nőhettünk fel, ahol az elsődleges volt a veled való beszélgetés megtanítása, a bibliai történetek átadása. Áldott légy, Urunk, ha élhettünk olyan közösségben, ahol a neked engedelmes emberek élnek és szolgálnak. De köszönjük azt, Urunk, hogyha később, akár felnőtt fejjel, akár idősen kerestél és szólítottál meg bennünket. Bárhogy is, áldott legyen a te neved, Urunk, hogy ismerhetünk. Mert tudjuk, nem céltalan az életünk. Mert tudjuk, értünk adtad önmagad. Imádkozunk azért, Urunk, hogy mi magunk is hadd tudjunk megerősödni ebben a kiválasztottság tudatunkban, abban, hogy nem ezüstön és aranyon váltattunk meg abból a hiába való gyalázatos, bűnös és szégyenteljes életből, amiben korábban éltünk, hanem a te drága véreden. Ott a Golgotán szenvedtél, és haltál meg értünk, és hordoztad el minden bűnünknek a terhét. Áldott légy, Urunk, ezért. És segíts, hogy hálából hadd tudjuk teljesen neked szentelni magunkat. És bocsáss meg, Urunk, hogyha olykor ennek ellenére nehéz számunkra a szolgálat, nyafogunk, sírunk a legkisebb szenvedések miatt is. Segíts, Urunk, felkészülni az esetleges nehezebb időkre, de ha lehetséges, hadd kerüljük el ezeket. Szeretnénk, Urunk, hogyha úgy készülhetnénk a te szolgálatodra, hogy nem kell bennünket a szenvedés kohójába bevinned, mert tudunk figyelni rád, mert halljuk a te szavadat, és engedelmeskedünk is neki. Így könyörgünk hozzád, Urunk, taníts bennünket Józsefen keresztül, és taníts legfőképpen a te szereteteden, áldozatodon keresztül az engedelmes, odaszánt életre. A te kegyelmedben bízva könyörgünk, jöjj velünk az istentisztelet után is otthonunkba, hadd forgassuk szívünkben a történetet, az üzenetet, és hadd tudjunk megerősödni ebben, és hadd tudjuk azt apró pénzre váltani a hétköznapokban. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket, köszönjük, hogy elsegítettél erre az istentiszteletre, és kérünk, vigyázz ránk a hazafelé vezető úton is. Áldott légy örökké szabadító Istenünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.